politológiához, de hagy büszkékedjek azzal előttetek, hogy eddig a feleségemmel és a barátainkkal mindig beéreztük azt, hogy melyik párt lesz jó és melyik nem. És ez rendszerváltás óta van, hát 93-ban már szolgáltam, de 91-ben már régeség egy éve keresztény voltam, és láttuk azt, hogy úgy körülbelül mely az a párt, akit Isten tudna használni a megújulásban. Persze, még hogyha valami jól kezdődik el, az nem biztos, hogy jól is fog végződni pontosan magyarul. És azt tudom mondani, hogy hát most már nem tudom, hogy mi, hogy van. Itt most már úgy fogalmaztam meg magamban, hogy van rossz és van gonosz. És hogy jó, hogy jön-e, ebben nem hiszek már, mert csak akkor lesz jó, hogyha valaki újjászületik az Úrban. Ezért nem bízunk. A bizonyos elveket vagy kulturális problémákat észrevehet bárki, de ehhez nem kell nagy ész. Tehát úgy gondolom, hogy egy átlag ember észreveszi azt, hogy bizonyos fő oszlopok hogyan mozdultak ki, és akármilyen társadalomtudományi diplomája van, látja, pszichológus, szociológus, mint tudom én milyen, MTA, bármelyik professzora tudja, hogy merre mennek a dolgok, és már ők se bírják, és kifejezik. Valahogy egy társadalmi problémával szembesültünk, és ez nem csak társadalmi, hanem az egész világon probléma. Szerintem mindenhol ugyanaz van szinte. És most a barátaink kint vannak Brüsszelben pár napja, és mondták, hogy csak úgy beszámolok, hogy milyen Brüsszel. A belvárosban rengeteg hajléktalan, kínai hajléktalan is van, ilyet Budapesten még nem láttam. A metróban tele hajléktalanokkal, matracokkal, a metróban csak bevándorlók vannak, és az árak általában háromszorosak. 50%-kal több, 50%-kal több, bocsánat, ezt nem túlzok, azért annyira nem festem le rosszul Brüsszelt, tehát 50%-kal többek, és mit tudom én, egy pohár sör az 3000 forint körül van egy szutykos helyen, és az étel is 50%-kal több, mint a 7-essel vagy 8-asra kezdődő átlag budapesti étteremben. Tehát egy átlag magyar budapesti étterem 7-essel vagy 8-asra kezdődnek az ételek, a főételek, és ott ez is 50%-kal több. Most azt mondod, hogy sokkal többet keresnek? Hát így van, adja Isten, hogy még többet keresenek. Csak mondom, hogy mi van, és hogy kiábrándító a sok migráns, mindenhol fekete embert látsz Brüsszelbe, mindenhol. Hát általában a gazdagabbak ugye csak bemennek dolgozni, aztán hazamennek a külvárosokba, de ott Brüsszel belvárosa az azt mondta, hogy hát az horror, azt mondta, soha többet nem akar Brüsszelbe menni, nem akar Brüsszelbe lenni. Ezzel most a Fidesznek a pártját fogod, Lajos? Nem, nem, nincs is fölvett, le lesz vágva, nem a Fidesz pártját, csak mondom, hogy ez egy mai gondolat volt. Ja, nem tudom, mit tudom én. Fogalmam sincs, de nem tudom. De az Úr tudja. Amen. Köszönjük, Uram, a mai napot, hogy felkészültél, Uram. Te készültél ránk, Uram. Uram, hálát adok, hogy az én garanciám a gyülekezeti tagok, mert ők szeretik az Urat. Köszönöm, hogy miattuk, Uram, áld meg őket, és erősítsd meg őket, és bátorítsd föl őket, és külön kívánom a mai napon, hogy mindenki kapjon egy olyan magot, egy olyan inspirációt, egy olyan löketet, egy olyan isteni érintést, egy Isten ismeretet, egy Isten tudatot, hogy azt mondja nekik az Isten, hogy szeretlek, drágám, és van több nálam. Amen. Amen. Istennél mindig van több. Halleluja. Mindig van több. Örülök, hogy a koinóniáról beszélt a Zsuzsi, mert meg akarjuk erősíteni a koinóniát, és én is erre kaptam kijelentést, és ezt így előjáróban elmondom neked, hogy a 133-as Zsoltárt, hogyha gyorsan föllapozod, nagyon jó, hogy itt vagy, és nagyon jó, még jobb, hogyha van Bibliád, és az még jobb, hogyha olvasod is. Ezen a területen hagyj reklámozom a Bibliát, és itt a reklám helye. Na, menjünk oda a Zsoltárok 133-hoz. Ez egy fontos ige. Pár hete olvastam ezt az igét, és valami nagyon megütötte a szememet és a szívemet, meg a fülemet. Gárdicsok éneke Dávidtól. Ími mi jó, mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak, mint a drága olaj a fejen, amely alá folyik a szakállon, az áronka szakállán, amely lefolyik köntöse peremére, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Amen. És most mutatok valamit a házasságot kapcsán, a kapcsolatait kapcsán, a gyülekezetet kapcsán, és talán még időzőjelben az ország kapcsán kellene, de ezt hagyjuk. Ez a fekete leves. Ími mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Ezzel kezdi. Mikor együtt laknak. Együtt vannak közösségben. Tehát most arról beszélünk, hogy menjünk vissza egymás lakásába, és éljünk együtt. Nem, nem. Ez egy szorosságot jelent. Szorosságot. Mikor azt mondja, hogy az én szívem együtt lakik a másik szívével. És mint a drága olaj a fejen, amely aláfolyik a szakállon, és megjelenik a kenet, Isten jelenléte. És az, a papságon. Ez azt mutatja, hogy a papságon van a kenet. És kik most a papok? Ti. Amen. Királyi papság vagytok. Tehát amikor együtt lakoztok, akkor megjelenik a kenet, ezt sugallja a szellem, meg az írás. És azt mondja a Tóra utána, amely lefolyik a köntöse peremére, mint a Hermon harmatja, tehát végig folyik az egész gyülekezetem. És mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, ez pedig az Isten királyságát jelenti az új szövetség alapján, csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. És egy gyors első szabály. Az, hogy amikor jön az Isten jelenléte, az mindig azért jön, mert egységet akartak létrehozni. Amen. Tehát nem először jön a kenet, meg az áldás, hanem először az egység jön. Ezt jegyezd meg, hogy amikor összegyűjtek az atyafiak és pünkösd előtt, imádkoztak, akkor egységet tudtak létrehozni a szellem által. A szellem által. A babiloni egységnek az a lényege, hogy mindig magasabbra menjünk. A szellemi egységnek pedig az az alapja, hogy amikor összegyűlünk, akkor Isten jelenléte legyen ott, és Istent imádni tudjuk. Nem alulról építkezik ez a dolog, hanem ez felülről építkezik az egység. Megmutatja Isten, hogy hogyan kell együtt mozogni az Úrban, és aztán pedig arra ráállsz és elhiszed. Az abcsal nem történt volna meg, ha 120 tanítvány kő keményen nem ül le, odaszántan és teljesen speciálisan erre a témára fókuszálva, hogy el fog jönni Istennek a jó akarata a mennyből. És ezt megvalósították. De ha nincs egység, ha nincs együtt, az a szó jelent meg a Szent Szellem szájában, hogy a hümötomadon. Egy olyan együtt egység, egy olyan összerakás, mint két kicsi legó össze van fonva, vagy kapcsolva. Amikor két ember szíve egybefor, ezt mi magyarok, vagy európaiak, vagy bárki a földön nem nagyon érti, miről beszél itt az ige, mert ennek zsidóul kell gondolkodni, hogy megértsük azt, hogy két ember szövetséget köt. És rögtön mondom, Dávid és Jonatán. Dávid és Jonatán olyan egységet kötött, ami döbbenetes, hogy olyan erőteljes képeket fest Jonatán, hogy fogja, leveszi az egész fegyverhordozóját, az egész szíját, ahol a kardja van, stb. És azt mondja, hogy te vagy az első Dávid. És kétszer megerősítették a szövetségüket Dávid és Jonatán, azzal, hogy mindig melletted leszek, Dávid. Ő meg azt mondja, hogy mindig én mellettem leszel. És én tudom, hogy el vagy hívva. Volt egy belső bizonysága Dávidnak, hogy ő egy olyan hadsereget épít föl, ahol valamilyen vezető lesz majd Jonatán. Jonatán pedig tudta, és így mondja ki, Dávid, én tudom, hogy te vagy Isten fölkentje. Én tudom, hogy téd lesz egész Jeruzsálem, egész Izrael. Én tudom, hogy te leszel a király. És én nem arra születtem a Saul után, az apám után, hogy az új király legyek, hanem te leszel az új király. És én felkészülök erre. Ezért mindenemet átadom neked, a szívemet, a lelkemet. Egyesüljön veled, hogy amit Isten rajtad keresztül végez, én azt csak támogatni fogom. Történet sajnos szomorú lett. De itt visszatérve, tehát az első volt az egység, a második volt, hogy megjelenik az olaj, és azután jön az áldás. Tehát egység, olaj, áldás. A házasságodban is egység, olaj, áldás. A kapcsolataidban egység, olaj, áldás. Ha megnézed, hogy miért vagy sikeres bizonyos területeken, van egy ember, akivel szövetséget kötöttél, és ő melletted állt, és te is mellette vagy, és korrektek voltatok egymáshoz. Mondj egy áment. Amikor tiszteled a másikat, akkor tanulni mész hozzá. Ezt megfogalmaztam a héten. A tisztelet azt jelenti, hogy valakit elismerek, és mivel elismertem az eredményeit, vagy a karakterét, ezért én tanulni akarok tőle. Az átlag ember nem akar tanulni senkitől. Ezért soha nem lesz áttörés az életében. Most mutatom a szellemvilágban, hogy történik az egyházban. Ha nem tanulsz azoktól, akiket Isten eléd helyezett, vagy melléd helyezett, eléd vagy melléd, akkor nem fogsz tudni eljutni oda, ahol ő van, de még messzebb se. a tudományos világban, vagy a hétköznapi világunkban is. Ha nem tanul valaki a mesterétől, akkor nem tud majd úgy dolgozni, mint a mestere, de több se lesz. Nem, hogy még a szellemvilágban is. Aki megadja a profitának a profita tisztességét, azt mondja Jézus, az annak a, nem az átkát, hanem a jutalmát, az áldását veszi. Mit jelent ez? Hogyha valaki elfogad valakit, akkor az a profitai szellem, ami rajta van, mondja Jézus, az a profitai szellem, az megjelenik nála is, és hatásos lesz számára, építő. Mit kellett tenni ennek az embernek? Jézus mit mond? Hogy nem fogadják el a saját családjába, ezért nem jött meg az a kenet, a gyógyító kenet, és nem tudott csodákat tenni. Szerintem nagyon meg volt döbbenve, hogy megállt a kenet rajta. Mit mondasz, Lajos? Az Isten fián, a felkenten, a messiáson, a Krisztuson? Megáll a kenet? Igen. Sőt, azt is mondta Isten fia akkor, hogy ez nem nincs semmi gond, atyám, mert nem tisztelnek. Nem akarnak egységet építeni velem. A tisztelet egységet épít, és tanulást hoz az ember életére nézve. Nemrég valakivel beszélgettem a hétköznapokban, sodrába, és azt mondta, szerintem, ez a fiatalember, szerintem az átlag keresztény nem akar tanulni senkitől. Csak a maga kárán keresztül szeretne épülni. És azt mondom, hogy igaza van, mert ha tanultunk volna az előző generációktól tényleg, akkor nem itt tartanánk. Jó volt? Jó? Jó? Kezdéstek jó? Jönnek az én mottóim, tudod? Hát én ilyen vagyok. A másik meg amolyan. De szeretjük egymást, gyerekek. Az élet úgyis túl rövid. Ahol tartasz, az összefügg a hiteddel a kősziklában. Ahol tartasz, az összefügg hiteddel a kősziklában. Minden összefügg a hiteddel kapcsolatban. Ahol vagy most lelkiállapotban, összefügg a hiteddel. Ahol fogsz tartani, az is összefügg a hiteddel. Ameddig ellátsz, az is a hiteddel van összefüggésben. Lajos, én nagyon messze akarok látni, és nagyon-nagyon erős akarok lenni az Úrban, meg mindent akarok, amit akarsz, azt akarok, és még többet akarok. Jó, ez jó válasz volt. Ahhoz, hogy többet akar, ahhoz el kell hinned azt, amit olvasol a Bibliából. A második. Amikor elkezd Isten szólni, egy kihívásba visz be, és egy óriási nagy rodeóra, egy óriási nagy utazásra, egy Forma 1 versenyre. Figyelj, amikor a Szent Szellem megszólal benned, és épít téged, akkor a Szent Szellem azt fogja mondani, hogy ahol tartasz, az nem jó. Na, itt kezdődik a gát. Hogy hát én nagyon jó vagyok, én nagyon büszke vagyok a magamra, az elért eredményem, stb. Az Úr meg azt mondta, hogy nem, tovább akarok vinni. Nem biztos, hogy többet akarok tenni a zsebedbe, mert már megtömtem mind a négyet, hanem lehet, hogy mást akarok adni. Többet, értelmet, bölcsességet, jövőt, jövőbelátást, építkezést, döntéseket, védelmet a jövőben, előrelátást, hogy melyik cég akar becsapni, hogy nem akar fizetni, mindenfajta lehetőséget. Többet akarok neked adni. És amikor jön a hit azt fogja mondani, hogy én ott vagyok már előtted, és te pedig azt fogod mondani belül frusztrálva, hogy hát én még a múltamból se léptem ki. És ez egy óriási kavalkádot és frusztrációt ad az ember személyiségébe, hogy a hit nem fogja azt mondani, hogy maradj ott, ahol vagy. És jövök én, és engem nem szeretsz, mert azt mondom, hogy változz. Amerikában a 2000-es években a legnagyobb gyűlölet szó volt, és a inger szó a változás. Olvastam egy prédikátor könyvéből. Mondták, hogy csak a változás szót ne használd, mert az inger szó. Tehát Isten szeretné, hogyha meglátnád azt, hogy ő hogy dolgozik, és nekünk hozzá változunk. A második, amikor Isten szól a jelenben, akkor azt fogja mondani, hogy még nem tartasz ott, ahová mész. És ez is frusztráló, hogy tényleg nem tartok ott, és tényleg nem tudom megfogni, és nem tudok beleharapni. Uram, hogy van ez? És ehhez kell hozzászoknod, hogy Isten mindig mutat neked valamit, amiben nem tudsz beleharapni, de valóságos, és el kell hinned. Na most hozzászoksz ahhoz, hogy előtted jár Isten, akkor tudod őt követni. És ahogy egy prédikátornak mondta egyszer Jézus, nincs az a gond, hogy kicsit bizalmatlan vagy sokszor, picit lassú vagy, picit olyan öreguras, olyan nuggeres. Nem baj az, hogyha egy nugger kocsit tolsz magad mellett, nem baj. De a lényeg az, hogy gyere utánam. Jobb, hogy ilyen vagy, mint hogy előttem járj. Mert akkor nagyon nehéz lesz visszahúznom téged. De hogyha mögöttem jársz mindig, még ha lassan is, engem követsz. És az Istennek az a terve, hogy tud követni azt a ritmust az életeddel kapcsolatban. Mi általában lassabban megyünk, mint Isten. Amen. Szóval tudd, hogy kicsoda a kőszikla, mire képes, és ez meg fogja változtatni az egész életedet. Amen. Azzal kezdjük, hogy Miért még nem kezdted el? De csak egy ilyen előétel volt. Gyere a Dánielhez, ki is vetítettem neked, hogy nehogy bizgerjeld a telefonot, mert a fárasztó, hogy itt is bizgerjelnek el, úgyis egész nap nyomod a TikTokot, itt neked. Halleluja. Dániel 2:14-től 16-ig, ott van egy kis rész feltéve. Ekkor Dániel bölcsén és értelmesen felel Arióknak a király... bocsánat. Ellapoztam. 23. Áldott, szól a Dániel, és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökön örökké, mert ővé a bölcsesség, az erő, ő változtatja meg az időket és időknek részeit, hallod, a korokat, ő változtatja meg. Dönt királyokat és tesz királyokat. Így lehet imádkozni a kormány kapcsán, a választások kapcsán. Ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Amen. Ha egy értelmes nép imádkozik, Isten azt meghallgatja. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben. Világosság lakozik vele. Neked adok hálát, Atyámnak, Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és a mostan megjelentetted nekem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát megjelentetted nekünk. Amen. Dánielről van szó, aki meglátja a királynak az álmát, és tudja értelmezni. És ezután jön az, hogy legyen áldott Isten neve öröktől fogva és örökké, mert ővé a bölcsesség és az erő. Ő az, aki megváltoztatja az időket, alkalmakat. Amen. Ő az, aki helyreállítja a dolgokat. Látta Dániel már nem csak a királynak az életét, hanem kézzel az utolsó időkbe is belelátott. Dicsőség az Úrnak. Így írja a 2:31-43-tól. Csak figyelj. Ez egy fantasztikus profécia a jelenről és a jövőről. Már ez számunkra már élő. Te láttad, király, és ímé egy nagy képszobor, a képszobor, mely hatalmas volt, kiváló az ő fényessége, előtted állt. Annak állóképnek, a szobornak feje tiszta aranyból, melle karjai ezüstből, hasa oldal részből, és lábszárai vasból, lábai pedig részszint vasból, részszint cseréből voltak. Nézed vala, amíg egy kő részszint cseréből volt, nézed vala, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül. Letöré azt az állóképet, szobrot, vas és cserép lábairól, és darabokra zúzá azokat. Akkor egyé zúzódik a vas, cserép, réz, ezüst, arany, és lőnek, mint a nyári szélű napolyva, és felkapá azokat a szél, és helyüket nem találák azok. Akkor a kő pedig, amely leüti az állóképet, a szobrot, nagy hegyélőn, betölti az egész földet ez a hegy, ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak. Amen. Még egyszer felolvasom. Felség, egyszer csak egy óriási szobrot láttál. Ez a szobor hatalmas volt, ragyogása rendkívüli. Ott állt előtted, és megjelenése félelmetes. A szobor feje tiszta aranyból volt, mellkasa karja ezüstből, hasa csípője részből, lábszára vasból, lábfeje pedig részben vasból, részben cseréből. Ahogy nézted, egy kő vágatott ki. De nem kéz által, majd összetörte a vas, agyaglábakon álló szobrot, összezúzta. Ekkor a vas, cserép, réz, ezüst és arany együttesen porrá zúzódott, és olyan lett, mint a nyári szélűről felszálló pejva. Szél fölkapta, és nyomuk sem maradt. A kő, amely összetörte a szobrot, hatalmas hegyé vált, és betöltötte az egész földet. Ez volt az álom. Amen. Négy birodalomról van szó. Mi az utolsóban vagyunk benne, amikor majd Istennek a köve szétveri majd ezt a babiloni, vagy pontosabban római birodalmat. Mit jelent ez? Mi, az összes teológus, protestáns teológus alapján mi egy olyan utolsó korszak hajnalán vagyunk, vagy delén, nem tudom, amikor egy egységes Európa jön létre, egy új európai egység majd, és hát az egyház és az ördögnek a munkája egyesülni fog majd, kivéve mindig vannak kivételek, az Isten, mély istenkeresőknek is, akik szeretik az igazságot, és gyűlölik a hamisságot, és ekkor mondja Dánielnél Isten, hogy hogyan fogja megállítani az időt Isten, hogyan fogja megváltoztatni a dolgokat. Megjelenik a kő, amiről tanítok. Megjelenik egy kő, és az össze fogja törni a szobrot. És utána nem az történik, hogy aztán végignézik, hogy milyen csúnya lett a szobor, hanem hatalmas hegyé vált, és betöltötte az egész földet. Mi ez a profécia? Ez arról szól, az utolsó időben meg fog tudni valósulni a kősziklának a munkája. És az, hogy minden kősziklává lesz, az azt jelenti, hogy minden Krisztusivá lesz. Amen. Mondjál egy áment. Tehát, tehát most megmutattam neked, hogy miért is beszélünk erről a témáról, hogy kőszikla. Mert akik látják majd ezt, azok majd egyesülnek ezzel a látással, és tudják jól, hogy a kőszikla megjelent. Jön Krisztus, egy mondatával helyreállítja az egész egyházat. Tűz jön ki majd belőle. És a kősziklából, a kőszikla által megvalósul Isten álma, hogy a mennyei Jeruzsálem le fog tudni szállni. Amen. Addig, amíg ez megtörténik, addig van egy kis szűk kapu. Lukács 13:24. Küzdjetek, hogy bejussatok a szűk kapun. Mert azt mondom nektek, sokan keresik majd a bejutást, de nem lesz erejük. Harcoljatok, tegyetek nagy erőfeszítéseket, ezt jelenti görögből, eredetiben. Tegyetek meg mindent, hogy be tudjatok jutni a szűk kapun. Ez a küzdjetek, ez egy agónia szó szerint. Ebből van az agóniánk kifejezés. És egy értelmes magyarázatot is hoztam neked. A kép arra vonatkozik, hogy a kapu annyira szűk, és annyira szűk volt a látszik, hogy ezt nem lehet csak erőfeszítéssel átpréselődni rajta. Át kell préselődni ezen a kapun. Ez mind a kősziklán van. A nagy tolongás miatt versenyzik mindenki, de versenyzik az ördög is azon, hogy leszakítson téged, hogy eltántorítson téged, hogy ne menj át ezen a szűk kapun. És a küzdés, ez az agónia, ez egy fegyveres harcot is jelent. És csak küzdelemre vonatkozik ez a szó. Küzdelem. Azt gondolod, hogy ez nem érvényes ma? Hát hányszor próbáltál meg imádkozni este, és fáradt voltál? Hányszor voltak olyan döntéseid, hogy én majd most ezt átimádkozom, ezt én majd elolvasom, és ezt a könyvet is, és nem tudtad, mert álmos voltál, fáradt voltál, és annyi minden volt rajtad, hogy örültél, hogy kiöntötted picikét a szívedet, hogy Isten hallgasson meg téged? Hányszor volt az, hogy ígéretet tettél Istennél, hogy ülj, most feldolgozom fiatal házasként a Bibliának összes igéjét a házasságra, de hogy dolgoztad föl? Örülted, hogy meglátod újra a párodat, megcsókoltad, aztán horkoltál. Figyelj, ilyen világban élünk. A felelősségünk az, hogy észrevegyük, hogy szűkült a kapu. Mint hogyha nem lenne olyan egyszerű bizonyos dolgokat megvalósítani. És képzeld el, hogy ezt tényleg csinálja Isten. Ki szűkítette be azt a kaput? Isten. Tudod, hogy miért? Mert ha nem szűkíti, ha nem nehézíti be egy kicsit a dolgokat, akkor nem, lehet, hogy nem figyelsz rá. Azzal, hogy azt mondom, minden ígéret megvan. Azzal azt mondod, amen, de jó volt a prédikációd, amen. Viszont a Szentszer meg fogja mondani utána, a Lali nem jól prédikálta. Igen, minden ígéret a tiéd, de az egyiket el kéne hinned. Halleluja. Ezért elmékedni kéne az igén, és aztán pedig meg kéne vallonod az igét, hogy az a tiéd. Amen, amen. Jó, menjünk tovább. Szóval, a mottom az, hogy az építkezésed folyamatában benne van Isten. De csak a folyamatban van benne Isten. Tehát nem mondd azt, hogy amikor eltérsz az építkezéstől, Isten majd megáll, kegyelem által csodát tesz, egy kőt oda parancsol, és már működik az építkezés. Ez olyan, mint amikor elküldöd a munkásokat a lakásodba, és azt mondod, nem baj, hit által fölépül ez a lakás, vagy megújul ez a lakás. Nem fog megújulni, mert munkások nélkül nem újul meg. És mi egy olyan korszakban, világban élünk, hogy mindenki egyszerűen akar mindent. Mindent instant kávé, instant megoldások, gyors munka, kevés fáradozással, és így helyre tudjuk állítani az életünket. Nincs ilyen. És a szellem életben sincs olyan, hogy nincs nehézség. Nincs olyan, hogy imádkozol, bibliázol, és folyamatosan jön az ige kijelentése. Tehát olyan ember vagy, gondolom, hogy keresed Istent. De láttad már, és megérezted már azt a pillanatot, mikor úgy érzed, mintha kifolyt volna a vezetés az életedből. Mikor azt mondod, hogy igen, tudom, rengeteg ígéret volt az elmúlt évben is velem, sok mindent megérintett engem, de valahogy most úgy érzem, mintha az életem kifolyna az irányítás alól. Nem tudom megragadni a dolgokat. És az összes reményem tulajdonképpen egy leszűkült gondolat lett. Úgy érzem, hogy már nincs ilyen ambícióm semmire. Minek? Úgyis az utolsó idők vannak. Inkább nem, hogy a Lajos is arról tanítana, hogy hagyjuk el a gyülekezetet, kolóniát csináljunk, egy szektát, valahogyan, valamelyik farmon, és tejet csináljunk a kecskéből, és struccokat tenyésszünk a tojásért. De testvérem, Ma van, és ma a Szent Szellem nem ezt mondja, hanem azt mondja Isten szelleme, hogy szűk a hely. Tehát te vedd föl a harcot azért, önmagadért, hogy megmaradj az Úrban. Azt mondja az a Pál, hogy aki úgy véli, úgy gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Mit mond ezzel? Hogy te ne úgy gondolkozzál, hogy most állsz, hanem úgy gondolkozzál, hogy mindig állnod kell. Halleluja. A csoda egy segítség, de nem biztos, hogy a hitben fogsz fejlődni általa. Én rengeteg, számos olyan embert láttam, aki rengeteg csodát élt át. Semmilyen változás nem volt az életében. van egy kiábránító mondat egy prédikátornak, de elmondom, de már megint el fogom hozni neked. Akár idős házasság, akár fiatal házas, vagy engem nem érdekel, vagy a szingli, vagy az se érdekel. Szóval, a házasságot megkötni rohadt egyszerű. Felhívod a önkormányzatot, halló, igen, egy időpontot szeretnék egyeztetni. Jó, 3 év múlva jöjjön, az nem lesz jó. És leteszed. Így történik az időpont egyeztetés. Majd utána nagy nehezen összegyűjtesz pénzt, nagy nehezen, nem is tudom, hogyan csináltad, csoda, és megcsinálod. És utána azt hiszed, hogy összeásodtál, boldog leszel. Nem leszel boldogabb. Nem a boldogság alapja a házasság kötés. Lajos Akos, nem kell beházasodni, távol álljon. Csak a boldogság nem az. A boldogságért küzdeni kell egy idő után ott az első korszakban. Aztán, amikor nehézségek jönnek, akkor a második korszakban is. Tehát ne abban bízz, hogyha megházasodok, akkor Isten megállt, hanem abban bízz, hogy megházasodok, és fölépítem a házasságomat. Lajos, mondj egy példát. Oké, egy példát mondok, megyek tovább. Ádám és Éva nem építette a házasságát. Ádám és Éva nem abban volt megkísértve, hogy valóban az Úrtól van ez a házasság? Ádám és Éva nem abban volt megkísértve, valóban az Úrral való közösséged mély, és mély kijelentéseid vannak? Valóban szolgad az Urat? Tényleg szolgad? Teljes szívből szolgad az Urat? Hanem azon volt megkísértve Éva, hogy a boldogság, a siker, az nem Istentől jön, és Isten nem jó. Ő tud egy jobbat. Van a jónál egy jobb. Ezzel volt megkísértve. Hogy amit Isten láttatott velük, hogy az nem jó, ahhoz hozzá kell nyúlni. És az a közösség, amiben vannak, az nem maximum, hanem van annál több, egy mélyebb közösség. És ezt mutatta meg a sátán. Döbbenetes, hogy nem azt mondta, hogy mi van, nem bibliázol, és nem károsztatta szét őket. Mi van, nem hallgatsz Istenre, és nem károsztatta szét őket. Egy kérdést tett föl. Valóban azt mondta az Úr neked, hogy egy fáról se egyél. Tényleg azt mondta, hogy a fáról, és szépen becsavarta, és tényleg ő nála van a tudás, persze, az atyánál van minden jóság, persze, én tudom, mi a jó neked. A mai napig hidd el, hogy a legtöbb ember azért nem tud közelebb kerülni Istenhez, mert nem tudja, hogy Isten jó. De van benne egy kicsi rossz. Nem. Isten jó, és nincs benne rossz. Ez az alapja a problémának az egyháznak, amióta én megtértem 30 éve. Hogy nem látom azt, hogy azt elhiddnék, hogy Isten jó. Ámen. Hát ez van. Jó, Lajos, mélyebbre. A felkészítés mindig azért van az életedben, hogy nagyobbá válj. Ezt se szeret az egyház hallani. Tehát mi azért készülünk az Úrban új étkezésekre, hogy tejről lemegyünk, és átmegyünk mondjuk a nem tudom mire, vagy erősebb eled erre, hogy fejlődjünk. Nem azért, hogy butuljunk. És mint újjá... Jézus nevében. És mint újjászülött csecsemők, vágyjatok a hamisítatlan szellemi értelme vett tejre, hogy azáltal növekedjetek. Tehát nem pusztuljunk, ne sorvadjunk, hanem növekedjünk az Isten megismerésében, a fejlődésben, az Isten szeretetében, növekedjünk, mondj együtt, ámen. Tehát, amikor te helyesen étkezel, növekszel. Ez az, megfogtad. Ha csak ugyan megizleltitek, hogy jó az Úr, és ez Krisztus, ez az Úr, ez Krisztus. Ha valóban megismertétek, hogy jó az Úr. Ha valóban megismertétek, tehát mi történik itt, hogy étkezés van tejből, és nem jut el Krisztusig. Azt a mindenit. Hallod az igét, és neked kutya kötelességed elhinni ezt az igét, hogy mindaz, ami a növekedés és a tej kapcsolata, az Krisztusból árad, hogy elvigyen az atyáig. Mondj el egy nagy áment. Ezt kell elhinned. Tehát én azért bibliázok, hogy közelebb kerüljek Istenhez. Volt olyan, amikor nem. Volt olyan, amikor a világ összes könyvét, keresztény könyvét, amit kiadtak időzőjelben, elolvastam, és így dobtam. Mehet a több. És nem változtam. És nem értettem, hogy mi a baj. És az Úr mondta, hogy ezt így nem lehet csinálni. Ez nem iskola, a porosz típusú iskola, hanem állj le, és légy csendben először, hogy tudj hallgatni. Állj le, légy csendben, és tudj hallgatni. Vagy talán az ő jóságának bőségét, Róma 2.4, az ő haladékát és nagy türelmét veted meg, mert nem veszed észre, hogy az Isten jó indulata téged megtérés felé vonz. Ez egy fantasztikus dolog, hogy bárki, aki megtért az univerzumban, azt tudod, hogy miért ért meg? Mert Isten jósága vonzotta. És ezzel kapcsolatban mondok még egy összefüggést, hogy a jóság megtérés felé visz. Ez a megtérés nem csak az, hogy a bűneidből térsz meg, hanem az ő jósága állandóan arra térít meg, hogy fölfogd, jön a következő jó. Még egyszer. Hogy fölfogd azt, hogy jön a következő jó. Tehát van hétfőn jó, és van kedden jó. Ha jó. És van januárban jó, és februárban jó. Mert Isten jó. És ezt jobban kell hinned, mint hogy abban hiszem, hogy létezik ördög. Mert sokszor jobban hittek az elmúlt évtizedekben abban, hogy az Antikrisztus jön és megez bennünket, mint abban, hogy nagyobb, aki bennünk van a Krisztus szellem, mint az Antikrisztus. Jobban hittünk abban, hogy átok van bennünk, mint hogy áldás alatt vagyunk. Oké. Okay. Jobban hittünk abban, hogy ha bűnt vétkezünk, akkor a pokol legnagyobb bugyrába megyünk, mint abban, hogy ha vétkezünk is, Isten kegyelme megsegít bennünket, és kifordít bennünket a problémáinkból, vagy a vétkeinkből, a céltévesztéseinkből. Jobban higgy mindig abban, ami jó, mint abban, ami rossz. Az ő jóságának bősége. Így írja ez a fordítás. Még megyünk tovább ezzel a felkészítés, a növekedésre a kőszikla kapcsán. Tejjel táplattalak benneteket, nem pedig szirált eledellel, mert még nem bírtátok volna ki, sőt, még most sem bírjátok ki. Ez a korintusi gyülekezet problémája, hogy vagy visszatértek, vagy nem tudtak soha Pálék adni nekik tejet, ezt nem tudom pontosan eldönteni, mert nem tudták földolgozni, ami vár rájuk, az a jó. Elkezdték hitben, majd valahogyan megálltak. Sok gondolat van ezzel kapcsolatban, nem erre megyünk, hanem csak azzal kapcsolatban mutatok valamit, hogy nem tudtak átállni szilárd eledelre. A kérdésem az, hogy te át tudsz állni szilárd eledelre. És ha átálltál, akkor elhiszed-e, hogy a növekedésed elindult, és Isten nagyjá akar tenni téged. Lajos, Budapesten nem mondj ilyeneket, hogy nagyját lehet válni az Úrban, mert akkor elszállnak, tönkre mennek, megbolondulnak, elvesztik a vagyonukat, feladják az életet, valaki felakasztja magát, távol álljon Jézusnak a nevében. Lehet ilyet mondani, hogy növekedsz az Úrban. Lehet ilyet mondani, hogy nagyjá válsz Krisztusban. Hogy Istennek egy különleges kedveltsége lesz rajtad, és amikor látnak a démonok, akkor tudják, hogy ezzel nem kötözködünk, mert ő az Úrban erős. Hát ne attól féljünk, hogy felnövekszel, attól féljünk, hogy a tejet eszel egész nap, mert nem vagy cica, hanem ember vagy, ámen. Mert a cicának se adunk tejet. De nem vagy cica, hanem ember vagy. A tej az a cicáknak való, meg nem, másnak nem. Mert még a tehén borjú se iszik tejet. Halleluja. Halleluja. Tehát Istennek az a terve, hogy felfogd végre, hogy Isten növekedést akar adni. És ha nem enged ezt meg, akkor nem fog tudni Isten kommunikálni veled azon a szinten, ahogyan ő akar kommunikálni veled. És félre fogod érteni a kommunikációt. Tehát amikor valaki jól lakott napközis formájú, mondjuk 45 éves jól lakott napközis formájú, kis dagadt, aranyos, de már 45 évesen és úgy beszél, mint egy gyerek, mint egy infant ember, akinek nincsenek céljai, nincsenek felnőttként felelőssége, hanem mint egy gyerek, él. Mama konyhában, nem tudom hol. Akkor, hogy? Ott, Mama Hotel. Tudod ezeket a dolgokat? Halleluja. Tehát ez a Mama Hotelben. Megjegyeztem. Tehát ez a Mama Hotelben él az ember. Akkor ez idő után, ez a Mama Hotel, hogy nincs neki munkája, nem felelős, ugye létrehozza a problémákat. De nem csak szellemileg, lelkileg is, meg testileg is. De ugyanúgy az egyházban is rengeteg ilyen csecsemő van, akit naponta etetnek, vagy hetente etetnek. Injekció. Ez már a rendszer része, de ebben nem menjünk bele. Hiszen mindenki, Zsidó 14, hiszen mindenki, aki tejen él, járatlan az igazságosság tanításában, mert csecsemő. A felnőtteknek viszont szilárd táplálék való, mivel ítélőképességük gyakorlott a jó és a rossz megkülönböztetésében. Amen. Míg ezt még lezárjuk. Ha megfigyeled azt, hogy járatlan az igazságosság tanításában, mit jelent ez? Hogy a megazolásában, tehát a személyes énképében torzulás van. Mindenki azért vétkezik, mert nem hitte el azt a megigazolást, amit az atyától kapott, azt a jóságát, hogy ő azt mondta, hogy nem bűnös. Nem azért vétkeznek az emberek csak, mert bűnösök, hanem azért, mert nem fogadták azt el, akik megváltás útján. És ebben kell felnövekedni az megigazolás tanításában, hogy ki vagyok. Mert ha ordítasz a bűnnel, nem fog elmenni a bűn az ember személyiségéből. El kell fogadnod, hogy aki vagy, és csak azután jön a változás. Nemrég valaki mondta, hogy hallgassak meg egy rébuszokba kell beszélnem, egy valamit, hogy mi a vélemény azzal kapcsolatban. Minden oké volt, csak egy problémám volt. A látásmód, hogy mi nem a bűn ellen küzdünk, tehát nem az az élet filozófiát, hogy a bűn ellen küzdj. Nem az az élet filozófiát, hogy az összes olyan negatív dolog az életedben, átok, démonok, nem tudom mik, amik körbeveszik az embert, úgy gondolja, hogy abból megszabaduljon. És ha megszabadultunk, és valahogyan nem tudom, hogyan megszabadultunk ebből a szenvedésből, akkor majd Isten meg tud áldani bennünket. Ez olyan filozófia, mint amikor azt mondjuk, hogy ha majd bizonyos jó dolgokat teszel, akkor Isten majd esetleg meg tud áldani. A megváltásban benne van az áldás, és azt mondta, mikor megváltott téged Isten, hogy megáldalak téged. Azért, mert megbocsátottam a bűnödet. Ez ugyanaz. Sőt, Jézus olyan, tehát olyan dolgokat csinál, hogy azt kérdezik tőle, hogy na, most meggyógyított, de bűnös ember is. Azt mondja, nekem mindegy, hogy bűnös, akkor is meggyógyítom. És mindegy, hogyha azt mondom, hogy bűnös, és meggyógyítom, vagy meggyógyítom, mert megszabadítom a bűnétől. Mindegy. Mindegy, hogy azt mondom valakinek, hogy gyógyulj meg, vagy azt mondom, megbocsájtattak neked a bűneit. Mindegy. Mit jelent ez? Hogy amikor Jézus szól valakihez, ő egy komplett változást generál az életébe. Dicsőség az Úrnak. Komplett minden. Tehát kapsz egy igét, és komolyan mondom, így lesz az életedben. Kapsz egy igét, az ige elvezet téged minden áldásodhoz. Tehát nem kell azon aggódni, hogy nem találod meg az igédet. Ha megkapsz egy igét, az végigviszi, és az orrodon fogva vezet téged az Isten igéje. Amen. Halleluja. Ebben az építkezésben, hogy ne értsük félre Istent, hoztam egy olyan történetet, aminek új szövetségi alapja van, de ószövetségi történet. Ezt Illés története, és képzeljétek el, ez tényleg, én már 30 éve olvasom ezt az igét, és mindig is éreztem, hogy valamit nem tudtam elfogadni, vagy nem tudtam befogadni, vagy nem értettem. És most bizonyos dolgok újra derengenek számomra. Azért hozom ezt, mert bátran, mert újszövetségi. Lukács 4.24-től. Majd hozzátette, úgy van, ahogy mondom nektek, egyetlen prófita sem szívesen fogadott a maga hazájában. Valóságos, amiről beszélek nektek, mondja Jézus. Illés idejében sok özvegyasszony élt Izraelben. Mikor? Az ég bezárult 3 évre, 6 hónapra. Úgyhogy nagy éhínség volt az egész földön, de közülük egyikhez se küldetett Illés, csak a Szidon melletti Szereptában lévő özvegyasszonyhoz. Amen. Nagyon brutális a történet, most kibontom neked. El kell jutnunk a Lázárig, el szeretnék jutni. Ami az első dolog, hogy az asszony, akihez el van küldve, ez a Szidon, és ahol kiről szól van az özvegyasszony kapcsán, ez egy kánaánita. Annyira bűnös volt, hogy ennél bűnösebb nem lehet. Annyira bálványimádó volt, hogy tulajdonképpen könyvet lehetett volna írni arról, hogy lehet valaki ennyire őrült bálványimádó. Bármilyen kánaánita kimaxolta a bálványimádást. Nem lehetett olyat mondani, hogy bálványimádóbb vagyok, mint a kánaánita. Kánaánitáknál nem lehet bálványimádóbbnál lenni. Oké? Okay? Erre Jézus azt mondja, hogy oda küldi Illést. Na most várjál, fejeljük meg az egészet, és most figyelj, hogy Jézus előképe Illés. Na most ez egy izraeli kultúrába bedobni, hogy Jézus elmegy egy kánaánitát meggyógyítani, hát ez necces. Oké, még egyszer. Emlékeztek rá az asszonyra, aki azt mondta, hogy a lánya beteg, és az is kánaánita volt. És azt mondta, hogy Jézus gyógyíts meg. Jézus azt mondta, takarodj kutya. Takarodj kutya. Csak Izrael számára vagyok elhívva. Tehát ez a történet, ez egy szürreális dolog a zsidó embernek. Ez egy őrület. Azt mondaná, ez ki ez a Jézus? Mit beszél ez? Hogy ő saját magát Illéshez hasonlítja akkor, pont amikor egy kánaánitával találkozik Illés? Szeretném, hogyha mindig belelátnátok a mondatok mögé és az egész történetbe. Így folytatja az ige. Kelj fel, menj el Szareftába, egy Szidonhoz tartozó településhez, és telepedjél le ott. Már rendeltem is ott egy özvegyasszonyt eltartásodra. Ez fantasztikus kép. Mindaz, ami előtted van, az meg van parancsolva. Ó, Istenem, de jó vagy. De jó vagy, Uram, ma hirdetem, te jó Isten vagy. Figyelj, te azt mondod, hogy jó, mondjuk jövő héten jössz hozzám, az Úr nagyon megáldott nekem, én azt fogom mondani, már régesség kész volt. És te azt mondod, ámen, jó beszélsz. Halleluja, jókor és jó helyet. Halleluja, megparancsolta Isten. Tudd meg, hogy az áldás az mindig parancs. A mennyből. Az áldás mindig Isten parancsolja. Szeret parancsolgatni Isten áldást. Eltartást, segítséget, megújulást, visszaállítást, rendeződést, újraértelmezést, megújulást rémában, kijelentésben, újraértelmezni Isten atyaképét, megerősíteni Isten atyaképét, leszilárdítani az atyaképét, mindent Isten jóságából parancsol számodra. Amikor Isten mond valamit, akkor parancs. Tehát ő nem úgy beszél, mint én bizonytalanul, hát nem tudom, hogy mi lesz most, hát lehet, nem tudom. Hát reménységem van, hitem még nem, Isten így nem beszél. Halleluja. Ha ő parancsol az életet kapcsán, nagyon figyelj oda. Nemrég 2 vagy 3 igét kaptam egy hónapon belül ugyanazt. Olyan istenfélem szállt rám, mondom, ezzel foglalkozni kell, mert akárki kinyitotta a száját, azt az igét mondta. Hát én csak mondtam, nem igaz, már megint. Halleluja. És erre felkelt, és elment Szereftába, és mikor a város kapujához ért, éppen ott volt az özvegy asszony, dicsőség az. Érdekes, ott volt pont, aki fát szedegetett. Megszólította Illés, azt mondta neki, hozz nekem kérlek egy kis vizet, edénykébe, hogy igyam. Mikor pedig elment, hogy hozzon, utána kiáltott, és azt mondta, hozz nekem kérlek egy falat kenyeret magaddal a Burger Kingből. Mire az azt mondta, él az Úr, a te Istened, hogy nincs nekem kenyerem, csak egy marok lisztem, azért van feketével kihúzva, hogy jobban lássuk, hogy most csak arról van szó, nem arról, amit Illés csinál, amit az asszony mond. Nincs csak egy marok lisztem a VK-ban, egy kis olaj a korsóban, most pedig 1-2 darab fát szedegetek, aztán hazamegyek, és elkészítem azt magamnak, fiamnak, hogy együtt együk meg, aztán meghaljunk. De Illés azt mondta neki, ne félj, menj haza, tégy úgy, mint szóltál, csak először nekem csinálj belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem, magadnak pedig és fiaidnak azután csinálj. Amen. Miért beszélsz a kőszikla kapcsán erről? Mert a kőszikla, maga a kőszikla mondta, hogy ő olyan, mint Illés. És egy látást akarok neked mutatni, hogy amikor Isten elkezd dolgozni veled, te azt szeretnéd, hogy én úgy, mint én, hogy egy ilyen egyszerű keresztényként, logikus keresztényként, kitanult keresztényként, diplomás keresztényként, értelmes keresztényként, intellektuális keresztényként, értelmes keresztényként azt mondja az Istennek, az első pont, adj nekem egy házastársat. A második pont, adj hozzá egy BMW-t. A harmadik pont, egy plusz két szobás, félszobás, újépítésű, garázsbeállós, biciklitárolós, nem a kuka mellett lévő lakást. Adj 2 jó munkahelyet, egyet nekem, egyet a páromnak, minimum 5-600 nettó, hogy a hitelt föl tudjuk venni. Adj 2, maximum 2 gyereket, 3-at, na jó, hogy, és aztán az lassan jöjjön, pont úgy, hogy a pénzünket pont úgy tudjuk hozni, vinni hitelbe, ki, úgy, át, hogy így érted, uram. Adj 2 biciklit is, aztán a gyerekeknek még 3-at, mert 3-ról volt szó. Ne legyen sima cseppel, hanem váltós legyen. Shimano, abból a legjobb. És akkor így felépíted az életedet. De ez nem így fog működni. Tehát nem ilyen az élet, hogy te lerajzolod, és de az Úr mindent meg tud adni. Tényleg? Na gyere csak ide majd az alkalom végén. Kicsit rákérdezek az életedre, belekérdezek, belepiszkálok, hogy tényleg az Úr így, ahogy te eltervezted? Legtöbbször, Isten úgy dolgozik, hogy hoz bizonyos csavarokat, megadja, de akkor azt mondja, oké, megadok mindent, tényleg az egészet meg tudja adni. Sose felejtem el, hogy a Mário mesélte egyszer, hogy volt egy barátjuk, vagy a Gábor, nem tudom, hogy apja egy degenerált ember volt ennek a kisfiúnak, és mondta neki, hogy az apjának egyik reggel, apa, én láttam egy nagyon szép csepel piros biciklit, ez a komcsi rendszerben volt, egy piros, vagy nem komcsi, hanem szoci rendszerben, hogy piros biciklit. Azt mondtam, piros bicikli kell. Igen, tényleg, fiam, és mekkora? Hát, mondta, hogy mekkora. Tényleg, és mit szeretné még rajta? Hát, lámpát elől. Emlékeztek, dinamós lámpák volt. Dinamós lámpák. Az, és még mit? Csengő. Adok én olyan csengőt, hogy rávágott egy hatalmas a fejét. Takarodj be tanulni. Na most, Isten nem ilyen. Isten nem ilyen. Amen? Tehát ő azt mondja, hogy röhög magába, tényleg, biciklit? Mit érdekel a biciklit? De megadom, de simán a hiteddel elkérhetted volna. De Isten meghallgatja, semmi gond nincs ezzel. De figyelj. Ha ő jó hozzád, egy pici kanyart tesz az útba. Láttál olyat a Bibliában, hogy valaki például Illés így imádkozott volna, uram, holnap hagy halljon meg a Jézabel, utána áld meg Akhábot, a királyt, hogy egy demokratikus kormányzás hozzon létre, utána pedig, uram, változtass meg az esőzést, hogy legyen újra mindig eső, és nagy gazdagság legyen az egész Izrael életében. És így lőn vala. Meghallgatta Isten Illést, és harmadnaptól kezdve egész Izrael megújult, és körtáncot játszottak, imádkoztak, hálát adtak egymásnak, csókogatták egymást mindenki, mert az Úr meghallgatta az imáikat. Volt ilyen? Nem volt ilyen! Jézus életében volt olyan, hogy ment az utcán, és azt mondták, te vagy Jézus, a farizeusok, halleluja, amen, rólad olvastunk a Bibliában, tudjuk, hogy te vagy a Mesiás, gyere, zőnyeget, micsoda, Csacsi, Csacsival akarsz menni, és mindenki fölkiáltott, Csacsival akar menni, Jézus Csacsival, hát ő a király, lovatnalá, hófehér lovat, mint Hortinak volt, hófehér lovat, egy hatalmas mínes menjen előtte, majd utána jön az a nagy gyönyörű lóval, nem volt ilyen. Tehát azt szeretném, hogyha olvasod a Bibliát, az tényleg az a valóság. Amit az agyadba, az nem a valóság. Nem biztos, hogy a valóság. És nagyon sok mindent nem úgy kaptunk meg, ahogy szerettünk volna. Tehát figyelj, azért itt hallottam már nagyon sok bizonságot, anyagilag is. Nem úgy történt, hogy azt mondta, ezt hol? Ingatlan.com. 140 millió. Halló? Meg szeretném venni 140 milliós ingatlanját. Jó, mikor? Nem tudom, az úr megígérte, majd szólok. Meg tud adni 140 milliós ingatlant? Bármit meg tud adni, bármit. De nem úgy történt, egy telefonhívásod, és aztán meg másnap exportálta, vagy deportálta a pénzt a bankszámládra. Volt egy kis csavar benne. Mondjál egy áment. Lehetnek nagy álmaid, de vannak dolgok, amire várni kell. De ha Isten szeret, akkor tesz bele egy kicsit. És most jön a lényeg, amit én akartam elhozni neked ebben, amikor miközben építkezel a kősziklán, hogy nem minden simaliba, ahogy mondaná Tamás. Erre elment Illés, szava szerint cselekedett, és így evett ő is, családja is napokig. A lisztes véka nem jutott végére, az olajos korsó nem fogyott ki. Az úr szava szerint, amelyet Illés által szólott. Történt pedig ezek után a dolgok után, hogy megbetegedett az asszonynak a ház tulajdonos nőjének fia, betegsége oly nagyon erős lett, hogy nem maradt benne lélegzet. Akkor azt mondta Illésnek, mi közöm hozzád, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékezetbe hozd vétkeimet, és megölt fiamat? Na most innen indul a dolog, mi közöm hozzád, Isten embere, azért jöttél hozzám, hogy emlékezetbe hozd vétkemet. Most jön a fekete oldal. Hú, hogy adjam át, Uram! Nagyon lelkes voltam fiatalom, és úgy gondoltam, hogy tényleg Istennek egy olyan áldása lesz rajtam, hogy vettem egy IKEA katalógust, és fogtam egy tollat és egy papírt. És elkezdtem kinézni abból a katalógusból, hogy hogyan szeretném átrendezni a lakásomat, pontosabban a szobámat. És valaki kérdezte, hogy te hogy IKEA katalógus nézel? Honnan van ilyen? Hát mondom, kézzel lehet kapni ingyen az IKEA-ból, ez 90-ben volt. És mondom, nézd, milyen jó kis bútorok vannak. És elkezdtem összeírni, és hát imádkoztam, hogy adja meg Isten, és nem adta meg. Tehát vártam egy hónap, két hónap, három hónap, egy év, nem jött az IKEA bútor. Ez fiatal voltam, mert azt mondták, hogy olvastam könyveket, hogy bármit lehet, egy prédikátor, mohagóni íróasztalt kért, és megadta neki az úr. És ez a naivitásomból nagyon sok mindent megtanultam. De azt hiszem, te is, aki itt ülsz, kicsit a naivitásod csiszolódik, miután keresztény leszel. Mert azt gondoljuk, hogyha megtérünk, akkor minden a miénk. Tehát a szerencse kerék forog. És a következő, amit akarok mondani, hogy bizonyos áldások, amik ki vannak mondva Illésen keresztül erre a nőre, ez azért történt meg, mert Illés Isten embere volt. Nem a nőnek a hite, hanem Illés hite pörgette az eseményeket. Olyan teremtő csoda volt az Illés beszédén keresztül, hogy nem fogyott el, de tényleg hosszú időn keresztül nem fogyott el az étel. Tehát újra szaporodott az étel. A kőszikla kiszólt, Krisztus kőszikla kiszólt Illésből. Ez reprezentálja Illés azt a mintát, azt a toposzt görögül, azt a mintát, azt az előképet, azt a prognózist, hogy az Illés szelleme az Krisztusban is benne van, és Krisztusé igazából Illés szelleme, és az egyházé az Illés szelleme, és képes arra az egyház, hogy imádkozzon nehéz helyzetekben, és megszaporodjon bizonyos dolog, vagy megváltozzon bizonyos az anyagi rész, a természetes dolgok megváltozzanak a természetfeletti úton, módon. Tehát bizonyos emberek megváltozzanak, helyzetek, hogy teremtő erővel jelen van az Isten igéje, és meggyógyulnak emberek. Na most figyelj, amikor ez történik, akkor azt mondja az asszony, mi közöm hozzád, Isten embere? Azért, mert ő átadta azt a lehetőséget, hogyha kell, meghalok, de odaadom neki azt az ételt, ezt nem tudatosan, most figyelj, hanem tudattalanul csinálta ez az özvegy asszony. A kősziklán sokszor olyan dolgot teszünk az elején, ami öntudatlan. nincs megfelelő bölcsességünk, nincs megfelelő értelmünk, nincs biblia ismeretünk, mégis a döntéseinkben benne van a csecsemő keresztényeknek is az Isten, és valahogyan olyan erőteljes szuggesztióval van a Szent Szellem náluk, hogy döntenek és jól döntenek. Sőt, meggyógyulnak fiatal keresztények hit nélkül. Olyan csodákat élnek át, hogy anyagi csodákat, helyreállásokat, öntudatlanul. Amíg ebben az öntudatlan állapotban vagy, tapasztalod, hogy Isten jó. És van egy új korszak, amikor történik valami, és megáll ez a folyamatos jó. És akkor egy nagyon-nagyon nagy próbában van, hitpróbában van az ember, hogy most hogyan lép túl, vagy hogyan nem lép túl. Amikor itt állunk ennél a résznél, akkor elhoztam neked egy pár mondatot. A hit aktiválja a láthatatlant, hogy meglásd és befogadd. A hit. És Isten meg fog tanítani téged, engem rendszeresen arra, hogy vannak bizonyos pillanatok, próbák, amikor nem tudsz tovább menni, csak először is látás által és befogadás által. Hogy befogadod azt, amit látsz. Ez az asszony nem fogadta be Illést. Ő csak megtapasztalta az Illésen lévő kenetét. Nagyon sok hívő a kősziklán áll, megtapasztalja a kenetet, de nem látó. Lajos, mi a kettő közötti különbség? Hogy látni akarja a mestert, látni, tapasztalni, megérezni, és közösséget kialakítani vele. Ma szó volt a koinóniáról. A koinónia azt jelenti, hogy részesedés. Ezzel azt mondom neked, hogy amikor a próféta beszélt és kimondta, most figyelj, a próféta kimondta azt, hogy te liszt, folyamatosan szaporodj, akkor az, amit ő kimondott, profétai szót, azt nem ő mondta ki, hanem Isten mondta ki rajta keresztül. Amikor Isten szól, akkor kifolyik belőle az, amit mond. Amikor te beszélsz, és a szívedből beszélsz, nem az elmédből, akkor kifolyik belőled az, aki vagy. Itt, ebben az esetben az asszonynak nem kell csinálni semmit, Illés csinált mindent. De van egy pillanat, és el fog jönni az életedben is egy pillanat, amikor nem csak arról van szó, hogy megvárod, hogy Isten lépjen, hanem te mozgatod Istent a hiteden keresztül. Lehet mozgatni Istent? Azért adja a hitet, mert rád van utalva. Azt mondta, nem tesz csodát nélküled. Mondok még valamit. Amikor befogadod a látást, akkor egy új dimenzió nyílik. Amikor befogadod azt, hogy Isten rajtad keresztül is tud dolgozni. Nem csak várod, hogy Isten dolgozzon. Ahol tartasz, az összefügg a hiteddel és a hozzáállásaiddal. Hidd azt el, hogy amikor Isten bevezett téged egy viharba, akkor megtanít téged, egy új hozzáállással legyél a dolgokhoz. Itt, az első szinten, ahogy néztük az asszonyt, azt mondja, mi közöm hozzád Isten embere? Két típusú csoda van, amikor Isten embere dolgozik a kenettel, és csoda van, és van egy más típusú csoda, amikor te dolgozol a kenettel, és a kenet érted dolgozik, és csodát élsz át. Még egyszer mondom, az egyházban azt tanítjuk, hogy jöjjenek egy nagy emberek, azok imádkozzanak értünk, és nagy dolgok legyenek. De van egy másik oldal, amikor a hívők, a juhok imádkoznak, és csoda történik. Ezt az oldalt még nem ismerjük. És amikor itt az Illés példát hozza, ez krisztusi példa. Tehát nem szagadhatsz el ettől, ezt üzeni Isten, hogy ez a nő, ez az egy, a Izrael nagyon sokszor átélte a csodákat, de nem hittek. Ez egy nagyon veszélyes dolog, amikor valakin kenet van egy gyülekezetben, és Isten használja őt, és a többiek követik, de nem akarnak felnőni. Mert egy idő után tönkre mennek. Lajos, hogy tönkre mennek a hívők, ha nem akarnak kegyelemből hitáltal élni? Csak csodából. A hited belevisz egy ilyen csodába, a hitet belevisz ebbe a káoszba, ebbe a nehézségbe, hogy bár van étel, de meghalt a fiam, de a hitet ki is fog húzni belőle. Mert bizonyos dolog történt, nem tudjuk, hogy mi történt. Nézd, azért jöttél hozzám, hogy emlékezetbe hozd a vétkeimet? Na most itt egy szakadást csinálok. Az egyik, tegyük föl, hogy igaza van, vétkes, báványimádó. És tudja, hogy Illés az Izrael profétája, és Izrael Isten kiválasztott nemzete. Ezért bűntudata van. Mondjuk egy másik oldalra. Tegyük föl azt, hogy ez a bűntudat azért jelenik meg, mert nem szokott hozzá, hogy Isten kegyelmes. Nem ismer az élő Istent. És a lelkiismerete rosszul működik. Ekkor tudod, hogy mi történik? Az te életedben történik valami rossz, ha ezen az oldalon maradunk, és azt mondod, Uram, mi a bűnöm? Valami baj van az életemben. Az elmúlt 30 évben jobban erősítettük azt, ha valakinek valami baja van, akkor valamilyen bűne van, mint azt, ha valakinek valami baja van, viszont van Istene, aki kisegíti a bajból. Amikor ez a bűntudat elindul, ez a lelkismeretfordulás, van olyan a Bibliában, korintusi levélben, hogy meg kell tisztulniuk a korintusiaknak a lelkismeretükben. Nem tiszta. Miért? Mert nem nőttek fel az Úrban, a szellemük nem erős, és nem tudják szétválasztani, amikor hamisan szól a lelkismeret, meg amikor helyesen szól a lelkismeret. Mert a szívnek meg kell tisztulni. A szív, egy olyan szellemi szervünk, ha nem kapcsolódik Istennel, akkor elvezet bennünket egy rossz irányba. Ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy a koinónia azt jelenti, hogy Hova írtam? Itt van. A koinónia azt jelenti, hogy közösség bírása Istennel. Soha nem arra voltál elhívva, hogy egy hideg kapcsolatban legyél Istennel. Szeretném, hogyha ma teljes változást hozna Isten szelleme benned, hogy elhinnéd azt, hogy az, amit lehet, hogy ahogyan imádkozol, az teljesen szörnyű Isten előtt, rossz. És Isten nem tud válaszolni, mert rosszul imádkozol. Nem tudom, mennyi ima életed van, de nem fogsz eredményeket megélni, hogyha nem jól imádkozol. Lajos, ez ennyire törvényeskedően hangzik, ez tényleg nagyon jó. Testvérem, vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell beszélni az Istennel. Mert Isten olyan Isten, aki elvárja, hogy beszélgess vele. Tehát ő nem egy olyan Isten, akihez mész, és elvárod, hogy ő cselekedjen, és ő megcsinálja neked, mert alattad van. A görögül azt jelenti a koinónia, hogy társulás, közösség, részvétel, megosztás. Jelentése segítség, részvétel, részesedés, közösség, barátság, lelki és szellemi közösség. Azt is jelenti, hogy személyekkel való közösség, adakozást is jelent. A javak megosztását is jelenti, barátságot is, bajtársaságot, közösségvállalást, úrvacsorát is jelent a koinónia. Közösség, és most elmondom, hogy mi a szituáció ebben. Amikor azt olvasod ott fönt, ennél a második résznél, aztán mindjárt mondom az első, nem, azzal kezdjünk akkor, Filemon 6-nál. Azért imádkozom, hogy az a hit, amely közös bennünk, ez a közös szónál a görögben koinónia van, vezessen el téged azoknak a jó dolgoknak a teljes felismerésére, amelyeket Krisztusban kaptunk. Ekkor azt mondja az apostol, mint ő apostol és szellemi atya, azért imádkozom, hogy az a hit, amely közös bennünk, ezért tud érte imádkozni. Mert közös bennünk, Isten hite van benne, Jézus hite van benne. Átbeszélték a hitnek a titkait, átbeszélték a hitnek az alapjait, a fundamentumait, a pilléreit, és együtt növekedtek az Úrban. Pál erősebb volt az Úrban, természetesen, de építés volt számára ővele beszélgetni, a Titusszal. Azért imádkozom, hogy ez a hit, amely közös Filemonnal, amely közös bennünk, vezessen el téged azoknak a jó dolgoknak a teljes felismerésére. Figyelj, kell mindig egy ember, aki kipótolja a hitedet. Kell egy ember, aki segít akkor, amikor nehézségben vagy. A hitet kell erősíteni az egymásban. Ha nincs meg ez a koidónia, nem fogsz tudni növekedni. Egyedül nem lehet növekedni az Úrban. Kellenek szellemi emberek, akik látták már, hogy működik Isten hite, és segítik a másikat. Majd utána a másik segíti őket, az Istennek az embereit. De figyelj ide, arról beszélek, hogy egy közösség volt velük, egy bajtársiság, egy egység volt közöttük. És aztán pedig mondok valamit, egy másik igét ezzel kapcsolatban, amit még most is magunk előtt látunk, és fülünkbe cseng, mondja János. Azt hirdetjük nektek is, hogy közösséget bírjatok velünk. Azért használja ez az almási professzor ezt a fordítást, görög professzor, hogy közösséget bírjatok velünk, mert az eredetiben ezt is jelenti, hogy közösséget bírjatok velünk. Mert a közösséget élni nem úgy kell. Hát, nem tudom. Úgy, mint amikor gyerek vagy, és azt kérdezik, töltött káposztát kérsz, vagy tökfőzeléket. Hát, nem tudom, egyiket sem. Hanem ez úgy van, hogy amikor te megragadod Istent, és Isten is megragad téged, akkor kölcsönös birtoklás viszonyba akar átmenni Isten. Mondok erre egy igét. Azt mondja János, hogy János evangéliumában, hogy nem, Róma 8-ot mondom, Róma 8-ban, hogy akik nem Krisztuséi, az nem az övé. És itt egy birtokos szerkezet van, azt jelenti pontosan görögben, aki nem birtokolja Krisztust, vagy akit Krisztus nem birtokol, az nem az övé. Nincs olyan Istennel, hogy valakit nem birtokol. Ez olyan Isten, mint egy anya, aki birtokolja a gyerekét. Nincs olyan, hogy azt megkérdezem tőled, a te gyereked ül melletted. Hát, és átgondolod, hát ma rossz volt. Nem. Szégyent hozott rád az iskolába. Nem, nem az enyém. Nincs ilyen. Nincs olyan, hogy egy oroszlán a kőkére nem vigyáz. Tehát fölvállalja, az övé. Neked is föl kell vállalnod ezt a kapcsolatot. De nem csak úgy, hogy megvallom, Jézus, az Úr föltámadta a halálba, térj meg! Úgy vállalt fel, hogy te otthon az imaszobádba, birtok viszonyba akarsz belemenni Istennel. De így is tudom fordítani neked ezt az igét. Figyelj! Halleluja! Halleluja! Amit még most is magunk előtt láttunk, és fülünkbe cseng, azt hirdetjük neki, hogy ti is közösséget bírjatok velünk, és közösségünk pedig közösség az Atyával, az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. De ez a közösség szónál így is mondhattam volna, hogy a ti közösséget bírjatok, tehát koinóniát bírjatok velünk, vagy belső viszonyulásunk új legyen, bizalmas viszonyt legyen, magán viszony legyen, magán beszélgetések legyenek, személyes viszony legyen, belső saját privát szféránk legyen, egyéni legyen az, amit csinálunk az Úrral, hogy egyéni módon értékelj engem értékelj, Uram, és bennünket értékelj. Legyen egy meghitt közösségünk, egy bensőséges közösségünk, egy családias atmoszféránk, egy meleg atmoszféránk, amiben nem azt érzem, hogy egy kivert kutya vagyok, hanem Isten embere, Isten gyermeke. Egy olyan helyet, ahol közvetlen a beszélgetés. Nem kell pózolnom, nem kell félnem tőled, nem kell teljes kétségekkel oda menni hozzád, hogy vajon meghallgatsz-e. Egy szívélyes viszony, egy baráti társaság, egy olyan társaság, amikor azt mondom, hogy a szívemet kiöntöm, nem fogsz elárulni. Egy otthon, egy új otthon, amiben meggyugszok. Amikor kikészítenek a világba, bemegyek, berohanok atyám hozzád, és meggyógyítasz. Egy fesztelenség, ahol nem kell azon izgulni, hogy most jó vagy rosszul beszélek. Egy derűs állapot, egy hangulatos idill, amire azt mondom, Istenem, de jó a te hangulatod, az a lelki világ, atyám, ami nálad van. Uram, az a lelki világ, hát ez fantasztikus. Nem egy ilyen paranoid személyiség, aki bemegy Istenhez, Uram, bocsáss meg, hogy éljek! Hanem egy olyan személy, aki berohan Istenhez, és azt mondja, na jó, most már lezárjuk az ügyet, Istenem. Most már megbeszéljük a dolgokat, mert elég, ami itt folyik az életembe. Uram, segíts! Figyelj, az érzelem nélküliség az nem volt benne a héber kultúrában. Az érzelem nélküliség az a mi kultúránkban van benne. De ez nem bibliai kultúra. Lajos, mondj egy példát. Péter látja vízen járni Jézust. Én is akarok, és rohad. Vagy amikor föltámad az Úr, és csónakban halásznak, akkor fogja magát, letépi magáról a ruhát, és belerohan a vízbe, nem tudom, hogy úszott-e, vagy ment-e. És úgy ment, félmeztelenül rohadt hozzá. Hát ez az Úr, hallom a hangját, ismerem. Nem azt mondta, igen, megnézzük. Teológiailag valóban igaz-e az, hogy Jézus föltámadhat? János, teker jobban, igen. Ön Jézus? Azt mondta, hogy Jézus. Ezt most mi 11-en kivizsgáljuk. Kérem, alássa nőjön le. Tud-e halat csinálni, sütni? Ismerjük, ahogy Jézus csinálta. Menjünk tovább. Azt hirdetjük nektek is, amit láttunk és hallottunk, hogy ti is bensőséges kapcsolatba kerüljetek velünk. Sőt, bensőséges kapcsolatunk van az Atyával, a Fiával, Jézussal, a Messiással. Ha azt állítjuk, hogy bensőséges kapcsolatunk van vele, de sötétségben élünk, akkor hazudunk. És nem a megazolásban cselekszünk. A bensőséges kapcsolatunk van az Atyával, a Fiával. Ezt hirdetjük nektek. Láttuk és hallottuk. Tudod, mit mond? És tudom, erről nem szoktam tanítani. De muszáj elmondanom, hogy... Szerintem nem működik az, amiben te is szerintem próbálsz hinni, hogy egy nagyon mély kapcsolatot kiépítesz Istennel, és akkor túléled a világot. Muszáj olyan emberekkel is találkoznod, akik ismerik bensőségesen Istent. Azt mondja János. Nem azt mondja, mi bensőséges kapcsolatban voltunk, de nálatok hitáltal bármi előfordulhat, mi nálunk. Ezért nem is foglalkozzatok velünk, mi egy kis emberek vagyunk, egy kis jelentéktelen figurák hozzátok képest. Hanem azt mondja, hogy azt hirdetjük nektek, még most is fülünkbe cseng, hogy közösséget bírjatok velünk. Nem azt mondja, hogy közösséget bírjatok az Atyával, hanem a közösséget bírjatok velünk. Na ez az, ami a 21. századi budapesti csőcselék beszédét megállítja a szívedbe. Hogy te ne abba higgyél, hogy egy kis közösséget találsz, vagy a feleségedet, férjedet találod, nem tudom, hogy találsz, és majd túléled a kereszténységet. Ez az igazi. Ő aztán tényleg tudja, János, a szeretet apostola. Aki a kedvencfe volt Jézusnak. Azt mondta, a koinónián áll az egész életünk. A házasságodban, a kapcsolataidban. A koinónián. Hogy milyen szellemi kapcsolatban vagy a férjeddel, feleségeddel és a barátaiddal. Ha nem vagy őrült, akkor azt fogod mondani, János, amit mond, az igaz. Mert az, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, az blaszfémia. És azt is mondja egyébként, hogy ha azt állítjuk, hogy bensőséges kapcsolatunk van vele, de sötétségben élünk, akkor hazudunk. Tehát amikor valaki azon dicsekszik, hogy neki mély kapcsolata van Istennel, de nincs kapcsolata, nincs koinóniája bizonyos szellemi emberekkel, akkor az hazudik. Mert János azt mondta, hogy közösséget kell építeni velük, mert egy apostoli tekintély alatt vannak. Én nem vagyok apostol, félre ne értsd, de az megtörténhet, hogy Isten azt mondja neked, hogy tanulj tőlem, és akkor megáldalak téged egy mélyebb kijelentésbe. Én olyan hívőt még nem láttam, aki a padok között nagyon nagy mélységet élt volna át, úgy, hogy közben független szellemmel rendelkezett. Ő azt mondta, igen, én gyülekezetben járok, néha meghallgatom őket, de hát én és Isten, hát ez egy más világ. 30 éve vizsgálom. 30 éve. És még egy dolog, hogy amikor valamit hallasz az Úrtól, és Isten megmutatja, akkor azzá tudsz válni. Mert amikor te Istennel vagy kapcsolatban, a cél mindig az, hogy eljuss arra a pontra, hogy a szívedet ki tudod önteni Istennek. És akkor tudja Isten is kiönteni a szívedet neked. Te meg akarod ismerni őt, ő pedig azt mondja, meg akarja mutatni magát. És amikor ez elkezdődik, ez a szív átadás, én azt tapasztaltam, hogy egy olyan szív csere történik, amikor tulajdonképpen ebben a csendben, vagy bármilyen kapcsolatban, ha a szív elindul, képzeld el, ha a szíved elindul, azt tapasztaltam, hogy a szív elindul, akkor ez a kommunikáció elkezd a küzdelemből, a fájdalomból, a megosztottságból, vagy bármilyen keserűségből kijönni, és már erősebb lesz a szíved, mint a fájdalma, és elkezdesz átalakulni. Önmagában az, hogy te, amikor, oké, magyarázom ezt, hogy van ez a kijöntés. Azt mondja az ige a Logoszról, hogy Istennél volt, Isten felé volt fordulva, személyes kapcsolatban volt vele, bensőséges kapcsolatban, és el lett küldve a Logosz, és a Logosz pedig Istennek a beszéde. Amen. Tehát a fiú Isten beszéde. Tehát amikor látod a mestert a Bibliában, az Istennek a beszéde. Ez azt jelenti, hogy kifolyt Isten az utcákra, Jézus személyébe. Mondj egy áment. Mert amikor te beszélsz, akkor hangot adsz, de magad is jön ki belőle. Pláne Isten. És amikor te elkezdesz beszélni Istennel, akkor belőled is kifolyik a szellemed, és az az igazi kapcsolat Istennel, mikor annyira ki tud folyni belőled, aki vagy, és a véleményed, hogy belefolyik Istenbe. És most már a következő, a lényeg. Akkor történik az igazi csoda, amikor visszafolyik Istenből valami. Mert amikor te kifolysz, akkor ő látja. És ő a világ legirgalmasabb és kegyelmesebb Istene. Még jobban is máshogy beszélt, pedig nem ismerte Isten, Istent. És ez a héten ezen elmékedtem, hogy amikor valóban fölterje magát Isten Jobbnak, akkor azt mondja, hogy beszélj, bár nem is ismersz. És ennek ellenére szerette őt végig. És tudta az igéket Jobb, de nem ismerte mélyen, bizalmasan. És ez az óriási, hogy azt mondta, imádkozott barátaidért, mert elpusztítom őket. Annyira haragszom rájuk. És imádkozok, és nem pusztult el, persze, mert Isten tudta, hogy nem fogja elpusztítani őket. Csak ezzel kifejezte nekem, a Tóth Lajosnak, hogy még ha valaki össze-vissza beszél is, és nem is ismer engem, de a szíve jó, és kiönti a szívét, azt én meghallgatom. És óriási az, hogy ez az asszony is, ez a kánaanita asszony is, ennek a szíve jó volt. És miért beszélek erről? Azért, mert muszáj, hogy a kapcsolataidban szívember legyél. Azt mondod, hát én az Úrral nagyon mély kapcsolatban vagyok. Hát lássuk akkor itt. Gyere el szerne és mutasd meg. Bátoríts bennünket. Nem. Én egy másik gyülekezetben járok szolgálni. Akkor áldjon meg téged az Isten, ennyi bölcsességed van. Menjünk tovább. Akkor azt mondta Illésnek, mi közöm hozzád, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékezetbe hozd a vétkeimet és megöld a fiamat? Hát ott micsoda Isten kép? Na ez az Isten kép, ez nagyon hasonlít a mi Isten képünkhöz sokszor. Tisztelt a kivételnek. Első gondolatot tegyük fel, hogy nem tudtad befizetni a villanyszámlát, mert nem volt pénzed. Melyik átok? Melyik bűn? Generációs? Kutassuk ki. Hányad íziglen? 1000 íziglen? Menjünk mélyre. Állítsunk egy családfát. Találjuk meg a DNS-t. Átkozzuk meg a gonosz DNS-t. És aztán jön egy SMS Istentől, vagy egy e-mail, elnézést kérünk, rosszul utaltunk, de korrigáljuk a dolgot, kétszer vontuk le a pénzt. És akkor fölégezem, halleluja, meghallgatta az Úr az imámat. Figyelj, tehát ezen a szinten, ez nagyon kemény az élet. Na, menjünk tovább. Utána azt mondja az ige, Illés pedig azt mondta, add ide a fiadat. És elvette azt az öléből, felvitte a felházba, ott, ahol ő lakott, és lefektette az ő ágyára. Akkor kiáltott az Úrhoz, figyelj ezt a kommunikációt. Uram, Istenem, hát erre az özvegyel is veszedelmet bocsátottál? Akinél én vendég vagyok? Megölted a fiát? És mikor háromszor kinyújtózkodott a gyermek felett, felkiáltott az Úr, és azt mondta, Uram Istenem, térjen vissza ennek a gyermeknek a lelke őbeléje. És hallgatott az Úr Illés szavára, és visszatért a gyermek lelke őbeléje, és föltámadott. Idáig. Ez az ima, ezt nem mondom, mert nem bírják az emberek, ha én kimondom ezt, hát ez egy nem egy kellemes ima. Tehát itt nincs sukarapa, azt mondja az Úr, érzem az Isten jelenlétét, hanem egy kiabálás van. Megölted, Uram, ezt is? Látom, nagyon mellettem vagy mostanában. Most már így próbálkozol velem? Szégyen? Azt hiszed, hogy bedőlök ennek? Most már őt is megölöd? Most ez a fajta, ez a második szintű szellemi élet, amit a kommunikál Illés, ez nagyon fontos, hogy először megszólalt ilyen keményen, aztán pedig megkapta a kijelentést, hogy háromszor kell odahajolni a gyerekhez. Na most ez nagyon fontos. Hogy akkor, amikor Isten elkezd egy magasabb szinten vezetni téged, akkor belevezet téged bizonyos látásokba, amit folytatnod kell. És amikor ebben a látásban benne vagy, ez azért történik ilyen stabilan Illésnél, mert már több ilyen kapcsolatot átélt Istennel. Mert amikor elkezdesz látás szerint menni, először bizonytalan vagy, de lesz egy határtalan békesség is benned. És amikor megszokod azt, hogy milyen ez a mennyei békesség, ez a mennyei nyugalom, akkor egyre magabiztosabbá válsz, hogyha jön valami kijelentés, és Istentől van. Mert akkor, amikor te elkezdesz hitből élni, muszáj lesz ebből élni, hogy belül realizálod, hogy mi folyik körülötted. Lehetnek olyan belső bizonyságait, amikor emberek erősítik meg a bensődet. Például a jeruzsálemi zsinat során Jakabot inspirálta a tömeg, illetve a szellemi emberek, és utána kapott egy kijelentést Aggeus proféciából, hogy hogyan kell tovább vezetni az egyházat, és hogyan kell a Dávid sátrát felépíteni. Vagy amikor Péter inspirációt kapott arra, hogy pünköskor lépjen ki, hogy neki kell kilépni. Tehát ott neki kellett kilépni. És Isten nem azt mondta, majd én megtérítek 3000 embert, hanem Péter érezte a bensejében, hogy neki ki kell lépni, és el kell mondani, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Vagy amikor Péter megkapta a kijelentést, hogy hagyja abba a zsidóskodást, és kezdjen el Kornélius házánál prédikálni, mert gondja van arra az emberre, aki sokat adakozott az embereknek. De akkor még ő csak gondolkodott, és nem látta, hogy egy új dimenzióba fog jutni. De a belseje elkezdett gondolkodni rajta, hogy lehet tényleg az Úrtól van ez a látás. Ez azt jelenti, hogy nem volt még teljesen bizonyos ezekben az érintésekben, de már tanította őt az Isten, mert adott neki egy látást. Mert ha ezt a látást nem adja meg, akkor nem megy el Kornéliushoz, és nem történik a csoda Kornélius házába. Mit jelent ez? Hogy a belső emberedben, hogyha elkezd Isten működni, akkor lesznek olyan titkok, amiket Isten megoszt veled. És ezek a titkokra figyelned kell. Mondd olyan súgásokat Isten a mennyből, amelyre a benső tud csak reálisan dönteni. A lelked és a szíved nem. Miért fontos? Mert a házasságod építésében, a hétköznapokban lesznek olyan pillanatok, amikor hallanod kell a Szent Szellem hangját. Valami történik a pároddal, és imádkozol érte. A munkahelyen lesz valami, és megmutatja az Úr. Vagy lesz egy támadás, megmutatja az Úr. Lesz egy különleges, nehéz szituáció, egy vihar, megmutatja az Úr. Nem lehet azt csinálni, Uram, legyél velem, hanem egyre érzékenyebbé kellene tenni az életedet, hogy mit akar Isten ebbe az együttlétbe, ebbe a folyamatba. Amikor ebbe a folyamatban benne van egyébként az ember, akkor minimum három dologra figyelj. Az első, hogy az ige mit mutatott a szellemednek. A második, hogy a Szent Szellem mit mutatott a szellemednek. A harmadik, a Szent Szellem melyik ajándékát akarja benned használni Isten, mondjuk azt a beszéd, azt a tudomány beszédét, hogy beleérzel előre, hogy valami fog történni veled, és látni akarod. Még egyszer mondjam, a belső embered azért van, hogy együtt legyen egy integritásban az igével, Isten beszédével. De nem csak az igével, hanem a Szent Szellemmel is. És nem csak a Szent Szellemmel, hanem annak ajándékaival is. Lajos, hát ezt én nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Kérd Istentől, szomjazd rá, és Isten meg fogja mutatni. Akkor leszel előnyben bárkivel az országba, ha karizmatikus leszel. Mert a karizma az egy plusz erő arra, hogy átlásd a kollégáidat, barátaidat, szomszédodat, jövődet. Még egy dolog, amikor Amikor valaki elkezd szellemben mozogni, akkor nem megy olyan helyekre, ahol nem kell lennie. Akkor nem lesz ott, ahol nem szabad ott lennie. És amikor elmész oda, mert Isten meg fogja engedni, mert nem leszel tökéletes soha, akkor érezni fogod, nem kellett volna itt lennem. Belül egy olyan szorongás és furcsa érzés lesz, nem kellett volna ebbe a városba elmenni nyaralni. Belül egy olyan szorongás lesz benned, azt a mindenit. Ez az emberrel nem akarok többet lenni. Amikor belül ez a szorongás megindul, az lehet, hogy a Szent Szellemtől lesz. Mutatta, hogy én már mondtam neked, de te mégis elmentél. Mondok még valamit ezen a szinten, hogy Illés mondja, hogy az első szinten, vagy a második szinten van ő, nem azon, hogy csak tudattalanul, hanem tudatosan működik Illés. Ez a tudatosság azt jelenti, hogy ő tényleg megcsinálja azt, amit Isten mutat neki. És ebben a tudatosságban az van, hogy első szinten lehet testi, de közben lehet szellem is. Attól függ, hogy milyen állapotban van a férfi, vagy a nő. Micsoda? Lehet úgy, hogy valakinek hirtelen jön valami vihar, és ebben a viharban nem tudja, mit csináljon, és testileg kezeli le. De akkor észre kell venned, hogy testileg lekezeled, és abban a pillanatban, hogy Illés kimondta ezt a kemény beszédet, Uram, Istenem, hát erre az özvegyre és veszedelmet bocsátottál, akinél én vendég vagyok? Megölvén a fiát? Hát nem ő ölte meg, nem Isten. És mikor háromszor kinyújtózkodott a gyermek felett, nem mondja el a történet, hogy a kettő között milyen szünet volt. Tudod, mi történhetett ott vele? Az a megtérés, hogy azt mondta, Uram, elhamarkodottan szóltam, de Uram, szólj, szeretném, hogyha meghalna, hogy feltámadna a meghalt gyermek. Módosított Illés. Módosított. Jézus hányszor módosított a csodák kapcsán? Azt mondta a másik kánaanita asszonnyal kapcsolatban, hogy te ebb, nem gyógyítom meg. Hát én nem fogom meggyógyítani, mert nem izraelita. Hányszor volt olyan, hogy egy vaktól megkérdezte, mit akarsz, hogy veled cselekedjek? Hát mondhatta volna a vak, visszakérdezzel? Hát nem látod, hogy vak vagyok? Most kötözködsz velem? Hát szerinted miért jöttem ide? A többiek miért jöttek ide gyógyulásért? Nem robot legóért? Vagy amikor a másik vakot, ugye azt kérdezik, hogy ki a bűnös? A szülei? Vagy a nemzéskor történt a bűn, vagy nem tudom, sem is tudom, hogy van hétel, fáradt vagyok. Hogy mondja a Jánosba? Kit vétkeztek? Ők vagy a szülei? Akkor jól mond, oké, ők vagy a szülei. És akkor utána azt mondja neki, hogy menj el kb. 1 kilométerre, sétálj le, és ott mosakodjál meg. És akkor mondhatta volna a vak, most Jézus, most komolyan gondolod? Tehát te simán meggyógyítottál embereket. Én meg 1 kilométert menjek vakon. Nem lehetne, hogy más megy 1 kilométert vakon, én pedig most meggyógyulok a kutyafáját neki. Hát ne szórakozzál már velem, Jézus. Viszont az a vak érezte a szellemébe, hogy neki 1 kilométert kell sétálni. Majd utána meg kell mosnia a szemét. Majd visszajött. És mi volt utána? Igen. Sarat tett rá, nem? Sarat tett rá. Nem tett rá sarat? De, tett rá sarat. Tessék? És miért kellett ilyet csinálni? Miért kellett ilyet csinálni? Nem tudom. Isten tudja. Nem tudom. Csinálni kell. Amen. Csinálni kell. Isten mutatta. Belekezdesz egy vállalkozásra. Miért kell? Isten megmutatta. Vigyázz azért. Isten megmutatta. Mondjuk valaki lakatos akar, autólakatos akar lenni. És te annyira béna, hogy mindenki azt mondja, amikor meglátja valaki a kalapácsot, állj le, csak tedd le, fiam, tedd le. És azt mondja, én karosszia lakatos leszek, vagy festő. És kifestette az anyósának a lakásán tiszta zöld, sárga, piros volt. És akkor meg kell mondani, tessék, nem az úrtól van. Na minden visszatérve. Ezzel zárom, hogy azt mondja az ige, hogy hát feltámadt a fiú, és most figyelj, akkor fogja Illés a gyermeket, és levitte őt a felházból a házba, odaadta anyjának, és azt mondta Illés, lásd, él a fiad. Mire azt mondta az asszony Illésnek, most tudom csak, hogy Isten embere vagy, te, és az Úr szava igazság a szádban. Most tudom csak. Mit jelent ez? Mit jelentett ez? Na, ennyi, végig az elején újra. Van egy asszony, aki folyamatosan anyagi áldásban van úgy, hogy egész Izrael éhezik. És nem mondja azt ki, képtelen kimondani, Isten nagy profétája, fantasztikus itt vagy, Isten kegyelmes. Nem tudja azt mondani, hogy Isten embere vagy. Figyelj, taníts, és tanulok tőled. Miután meghal a fia, és itt ez a teljes káosz, hogy azt mondja Illés neki, hogy Isten ölte meg, de nem Isten ölte meg, csak akkora volt a sok Illésnél is, hogy nem működik a csoda. Hát ha működött az anyagon, akkor hogy nem működik a családban az egészségen. Mert a sátán bejött, és megtámadta Illést. egy betegségen keresztül, pontosan nem őt, hanem a gyereket. És tudni kellett Illésnek, hogy akkor a gyógyítókenet fog működni. Ezért Illésnél, ahogy Jézusnál mindig van gyógyítókenet, és van anyagi csoda. Gyógyítókenet és anyagi csoda. És a legvége, itt a vége. Illésnek azt mondja az asszony, most már tudom. Most már tudta a bensője, a szelleme is. Most már elhitte, elindult a szellemévé válás útján. Már a második szinten volt. Azt mondta, tudom. És a szellemi életben sokan mondják azt, hogy akkor tudod, amikor te ki tudod mondani, igen, tudom, ez így van, vagy így lesz. És ez a belső tudatban egy mondatot mondott, és szeretem ezeket a frappáns kijelentéseket Károlynál. Most már tudom, hogy Isten embere vagy. Ez azt jelenti, hogy amikor te realizálod magadban stabilan, hogy Istentől hallottál valamit, akkor ki kell mondani, most már tudom. Most már tudom. Most már tudom. Ki kell mondanod? Igen, így van, tudom. Mert Isten szólt. Mert Isten szólt. És Illés és az egész egyház kapcsolata ebben lelepeződik, hogy vannak szintek, amikor egy ember belenyugszik abba, hogy ilyen félhomályban van, néha kiordít, Uram, te ölted meg, Uram, te vetted el. És ezeket a dolgokat el kell kapnod. És Illés elkapta a maga testi beszédét, és azt mondta utána, hogy háromszor ráfeküdt. Miért pont háromszor? Mert már hallotta kristálytisztán az Úr, kegyelmes volt felé. Illés, ne idegeskedjél, ne legyél bunkó, figyelj rám, ne legyél érzéketlen. Engedd meg, hogy amikor szólok, az a szellem, az beléd jöjjön, az a beszéd, felkészítsen a következő szintedre. Bár küzdelem van minden profétai erő végérvényesítése kapcsán, de tudd meg, hogy érdemes inkább küzdeni, csak nem bunkó módon beszélni Istennel. És amikor elkezd ez a belső finom üzenet megvalósulni benned, akkor egészséges és finom ember leszel az Úrban. Mit jelent az, hogy finom embernek lenni az Úrban? Azt jelenti, hogy nem leszel törtető erőszakos, hanem egyszerűen látni fogod, hogy hol hibáztál, és hogyan kell visszaállni. Egy utolsó jó hír számodra. Azt gondolod, hogy elhibáztad az életedet bizonyos helyeken, és Isten ezt már nem tudja helyreállítani. Ilyen nincsen. Ha ma elrontom, eltelik 10 év, és össze-vissza bolyongok. Isten folyamatosan szól hozzám. Ha kész a szívem meghallani, engedelmeskedni, vissza fog állítani oda, ahonnan kiestél, és újra indul minden. Vannak bizonyos tanítások, azt mondják, hogy hát bizonyos emberek elrontották, ezért jön az ítélet. De testvérem, lehetséges, hogy bizonyos bűnök ítéletet vonnak maga utána a jelenben. De az biztos, hogy Istennek nem büntető ítélete lesz, hanem korrekciója, és addig dolgozik a Szent Szellem. A Szent Szellem lenyűgöző. Tehát amit kibír velem, hát az félelmetes. Én mondtam neki, költözön el, ha nem tetszik neki. Viccelek. Tehát egyszerűen, amit kibír benned a Szent Szellem. Tehát, hogy egész nap hallgatja a gondolataidat. Tegyük fel, biztos nem emlékszel hétfőre, de annyi gondolat volt hétfőn benned, a tisztántalan gondolatoktól kezdve a hülye gondolaton át, a hitetlen gondolatok, a kétségek, mindenfajta gondolat. És a Szent Szellem ezt látja. Jön este, vagy délben, és szívedre beszél, nyugodj meg, minden rendben lesz. Kedd, újraindul. Megint ugyanazokat kezded mondani. Az elmédben, mi folyhat hétköznap, egy hétköznap? Mi folyik benne ott az elmédben? Magadról, jövődről, gyógyulásodról, helyreállításodról. Jön a Szent Szellem, és állandóan hallgatja ezt a sok hitetlen panaszkodást. Ó, most akkor amidozóf helyén szedem be, vagy pedig az Úr jelenlétét. Most akkor gyógyít, vagy nem gyógyít? Most föltegyem az Interre a 100 000 forintot, hogy inkább kifizessem a gyereknek a iskolán. Most lesz vasárnap 16-15 körülre ugye a BL visszavágó. Most azt nézzem meg, vagy a gyerekkel legyek. De egyszerűen az összes olyan dolog, amit elrontasz, az kész Isten arra, hogy meggyógyítsa. Kész arra. És ez az Illése volt egy kis pályás. És Jézus fölvállalta, de jó, ezt még elmondtam, az fölvállalja, hogy ő Illés. Ezt tudod, milyen emberi? Ezt tudod, milyen ember Isten fia részéről? És ezt tetszik Isten fiába, hogy ő bevállalja. Annyira tetszik ez a fia. Mostanában olvasom a Bibliát, én kész vagyok Jézustól, tényleg. Annyira szabálytalan, hogy én még ilyet nem láttam. Tehát, hogy mi mindent szabályosan csinálnak, én pásztorként. Jó, Dániel, akkor ezt te így csinálod, Robi, úgy fogod csinálni, Tamás, jó, akkor legközelebb az sokkal jobban, egyszerűbben csinálod majd a pászkát, a dolgokat, aztán pedig Claudia, legközelebb akkor ezt a dolgokat csinálják, mert nem tudom, más dal kell, és akkor mindent beidomítunk, mint a idomár, érted? És akkor minden tökéletes legyen, mert a gyülekezetnek tökéletesnek kell lenni. Jézus itt lenne, tudod, mit csinálnál? Lehet, hogy fölrúgnál azt az asztalt. Vagy lehet, hogy azt mondaná, hogy gomboljam ki a felső részemet. Vagy azt mondaná valakinek, hogy menj el Ózdra, Isten ott fog megállni. Nem tudom. Hát ő olyan dolgokat csinált, hogy hihetetlen. És ugyanez volt Illésnél is. Hogy Illés bemegy oda, és azt mondja, hogy megölted. Miért ölted meg? És mi ott lennénk keresztényként, és most ott lettünk volna a sztoriba, most azt mondtad volna velem, visszamentünk volna, ott lett volna mondjuk a Laci, én meg az Anikó, hárman ott lettünk volna, és mondtuk volna, hát ilyet nem mondott Kenneth Hagin. hát ilyet nem hallottunk Derek Prince 6 alaptanításába. Hát a Lajos se szokott ilyeneket mondani, ő is egy nem egyszerű figura, de hát az ilyet nem mond. És tudod, mit mondok neked? Hogy utána, amikor meggyógyult a gyerek, utána megillé, és azt mondta, hogy gyere ide hárman, Anikó, Lajos, gyere, Laci, jó, álljatok oda. Figyeljetek, értsétek meg, hogy én kiborultam ezen az egészen. Nem értette meg hirtelen. Hát Isten védelme alatt voltunk. Hát hogy lehet, hogy haláleset? És akkor a Szentszerem megmondta, hogy egy ördögi támadásom van. Apa, a pillanat, amikor a Szentszerem kijelentette, hogy támadás alatt vagyok. Ögtön feleszméltem, és azt mondtam, ó, Uram, legyen a csodatévő kenet újra rajtam. Mit csináljak? Azt mondta, háromszor feküdjek rá. Mondom, miért kell ráfeküdni? Mi nem egyszer? Mert én azt mondtam, oké, Uram, háromszor. És háromszor feküdt rá. Emlékeztek rá? És meggyógyult, nem négyszer, háromszor, de harmadszor meggyógyult. És ugyanígy mondja Isten, menj, háromszor feküdj rá, és a harmadszorra meg fog gyógyulni. De ő már tudta Illés, hogy ez meg fog történni. És olyan kenet volt rajta, hogy megújította az özvegyasszonyt, az öregasszonyt. És a leheltéri öregasszonyt, aki ott vásárol mindig a kis kocsiával, azt mondta, eldobom a kocsit, nem ebben bízok, és nem a lehelpiacban, hanem abban bízok, Uram, hogy te vagy a proféta. Halleluja. Most már tudom, hogy te vagy a proféta. És az egyháznak is ki kell mondani, most már tudom, Jézus a proféta. Most már tudom, Jézus megprofétálja a jövőben. Jézus tudja a következő lépésemet. Nem dől meg, nem pusztít el, hanem meggyógyít Isten dicsőségére. Lajos, fejezd be! Befejeztük. Amen. Állj föl, imádkozunk. Halleluja. Ó, halleluja. Halleluja. Aki nevetett, az három mi atyánkot fog ma elmondani.